Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Hát sok mindent láttam jönni, ezt konkrétan nem, hogy tovább javult az LMBTQI közösség általános elfogadása a magyar társadalomban, mutatja ugye a háttértársaság megbízásával a Medián által készített reprezentatív új közvéleménykutatás. Már a magyarok több mint felének van LMBTQ ismerőse, zárójeles megjegyzés, valószínűleg összesnek van, csak nem tudják róla, hogy LMBTQ, zárójel bezárva, és 71%-uk elfogadó lenne, ha előbújna a gyermekük. Ezek eléggé meglepő adatok, főleg ugye a általános ilyen kultúrpolitika fényében, de hát itt van Mihály Eszter, az Amnesty International LMBTQI jogokkal foglalkozó kutatója. Hát, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Jó reggelt kívánok, kezdjük csókolom. Tehát érdekes módon ugye két trendet látok. Az egyrészt az, hogy a magyar társadalom egy csomó dologba egyre tűrhőbb irányba megy, és ők már nem szeressük idegen, nem szeretjük már mindenki. Miközben úgy tűnik, hogy másik oldalról pedig elindult egy olyan elfogadó irányba, ami rendkívül skandináv, vagy nem tudom, rendkívül progresszív. Másrészt meg ugye hát éles ellentét van a kormány politikája és a magyar társadalom megítélések között e szerint.
Igen, tehát ezek az adatok, amiket most ebben a Medián által készített felmérésben látunk, ezek nagyon biztatóak, és gyakorlatilag egy olyan trendet mutatnak ki, ami egy folyamatos és jelentős növekedést jelent az elfogadással kapcsolatban. Ugyanakkor a nyugat-európai társadalmakhoz képest még mindig jelentős lemaradásban vagyunk, de maga a tendencia az, hogy a társadalom egyre progresszívebb ilyen szempontból. Ezeket az adatokat elég jól össze lehet hasonlítani egy 2019-es szintén a Medián által készített felméréssel, és azokhoz képest sok esetben egészen kiugró a változás pozitív irányba. És ugye ezzel szemben látjuk, hogy a kormánynak a politikája, a jogalkotási törekvései teljesen szembe mennek ezzel a társadalmi tendenciával. És ugye ez egyrészt azt látjuk, hogy akkor így a kormány narratívái nem hatnak úgy a társadalomra, vagy még nem látjuk az eredményét ezekben a számokban. Másrészt azt látjuk, hogy a jogalkotás az nem egy társadalmi igényt szolgál ki, hanem ettől valami független irány. És
ez egy nagyon fontos momentum, bocsánat, csak eszembe se jutott eddig, tehát, hogy zajlik egy jogalkotási magyarok nevében, a magyar, nem tudom, nemzet, nép, amit épp mondanak, ami totálisan nem tükrözi az ő elképzeléseiket ezekről a kérdésekről. Ez igen, ez érdekes jogelméleti folyamat lehet, hogy ez hogy működik.
Igen, hát azt láttuk a kormányzó pártokkal kapcsolatban, hogy volt egy nagyon sikeres gyűlöletkampányuk a menekültekkel és bevándorlókkal kapcsolatban. Akkor ugye az ő riogatásuknak az egy nagyon jó táptalaja volt, hogy valójában a magyar társadalom nem igazán ismert menekülteket. Tehát, hogy így nem volt az ismeretségi körében. És ilyen ismeretlen ellenséggel elég jól lehet operálni ezekben a narratívákban. Míg ugye az LMBTQI plusz emberek esetében megvannak ezek az ismerettségek.
Már és itt is volt egy olyan periódus, a rejtőzködő periódus, amikor kiváló ellenségkép voltak, mert ugye az emberek, ez pár évvel ezelőtt is még akár így volt, nem nagyon vállalták be ezeket a dolgokat.
Hát a mai napig nagyon sokan nem merik bevállalni. A másik dolog, ami ugye látszik ebből a mediános közvéleménykutatásból, hogy ugye a támogató számok növekednek, és mellette a köztes állapotok, tehát hogy azoknak, akiknek nincsen kifejezett álláspontja, vagy esetleg meggyőzhető lenne egyik másik irányba, ő számuk csökkent, és akkor a nagyon radikális álláspontot vállalóknak a rész meg néhol kicsit szintén nőtt. Tehát, hogy ez a társadalomnak a polarizáltságát mutatja. Tehát, hogy van két oldal, akik között az áthidalás az egyre nehezebbé válik. És ez egy nagyon káros társadalmi folyamat. És ugye ez is egy olyan jelenség, ami jól tükrözi azt, hogy igazából mit okoz a kormánynak a gyűlöletkeltő narratívája.
De mi azt azért nagyjából tudjuk, hogy minden társadalomban létezik egy olyan lehetőleg minél kisebb elszánt náci réteg, aki tényleg, ők nagyon komolyan gondolják ezt. Itt nincs buzulás, itt nincs idegen, itt tenne az mindenki fehér és keresztény, hogy egyáltalán szükséges ezt áthidalni, vagy ezt el kell fogadnunk, hogy ők ott a periférián ők ilyenek lesznek, és hát reméljük nem kerülnek hatalomra, de hogy ez egy mit tudom, evolúciós zsákutca, amivel együtt kell élnünk, vagy szóval, hogy ez nem hiszem, hogy meg lehet győzni például ezeket az embereket.
Sok esetben én is úgy gondolom, hogy nem érdemes kifejezetten belemenni győzködésbe, de nagyon sok esetben szerintem a tudatlanság, tehát hogy az információ hiány okozza azt, hogy ennyire szélsőségesen mondjuk tagadják a transz embereknek a létezését is. Tehát, hogy szerintem sok esetben az információkkal növelni lehetne az
tehát
elfogadás
ez a
ebben
növekedés,
a csoportban
amit
is.
A negatív oldalon láttunk, ez a stagnálás növekedés, meg gondolom ez azért nem olyan ugrásszerű, mint az elfogadóknál, hogy ez lehet tudni nagyjából, hogy kik a meggyőződéses, tudatos homofóbok, rasszisták, és kik azok, akik tényleg csak ambuták, hogy sajnos nem ismerik ezt a jelenséget, hogy az arányokról lehet tudni valamit, vagy ilyen vizsgálat nem volt igazából.
Én nem tudok róla,
mert az
mondjuk
izgalmas lenne, hogy...
Igen,
nem, ne jöjjenek Szíriából, mert ezek a négerek mindent felforgatnak, típusú elutasítás, meg megműtik hát ödönként a 3 éves herpeszes óvodást.
Igen, és ugye azok az üzenetek, köszönhetően a kormány gyakorlatilag monopólium helyzetének a médiában nagyon sok emberhez eljutnak, aminek sok esetben semmilyen valóságtartalma nincsen azzal kapcsolatban, hogy például gyerekeket óvodában át akarnak műteni, tehát hogy ilyen
jó, ez igen, ők is csak oda helyezték el azokba a kis sajtó termékeikbe, amik aztán tényleg direkte hülyék írnak hülyéknek, de hogy alapvetően nem ez a baj, ezzel inkább az a baj, hogy persze, aki ezt elhiszi, hogy át akarják műteni, az ugye valószínűleg menthetetlen, de a gyanú árnyéka, tehát amikor a gender szak megszüntetése, a névváltoztatás megtiltása, az egyneműek házasságának korlátozása van, szóval ezek olyan iszonyatosan távolra elgyűrűznek ezek a hatások, hogy gyakorlatilag tényleg érintik az egész társadalmat a végén, mert hogy mindenkinek van ismerőse, családtagja, barátja esete, szóval, hogy ez az a baj, hogy nem, tehát nem csak az óvodásokat mentik meg a nem váltó műtőtektől.
Igen, igen. Ez teljesen igaz, különösen azoknál a jogszabályoknál, amik a véleménynyilvánításhoz való jogot az információkhoz való hozzáférés korlátozásán keresztül veszik el gyakorlatilag mindenkitől. Ilyen ugye a propaganda törvény, ami alapján a különböző médiatartalmakat át kell sorolni, és csak este 10 után lehet bemutatni, hogyha egy azonos nemű pár szerelméről szól egy műsor, vagy nem lehet társadalmi célú hirdetésként bemutatni olyan kampányokat, amik a jogegyenlőségért szólalnak fel. Tehát ugye szerintem nagyon sokan emlékeznek a Család az Család kampányra, ami egy nagyon...
Hál' Istennek sokan, tényleg sokan emlékeznek.
És szerintem ez nagyon nagyban hozzájárult ez a kampány ahhoz, hogy most a Medián adatai ilyen irányú elmozdulásokat mutatnak, különösen azzal kapcsolatban, hogy azonos nemű párok is lehetnek jó szülők. De hogy ma már nem lehetséges az, hogy mondjuk az RTL Klub úgy döntsön, hogy egy ilyen kampányt úgy támogat, hogy társadalmi célú hirdetésként leadja a tévében, mert egyértelműen kimondja a jogszabály, hogy ilyen tartalmat nem lehet ilyen formában közvetíteni.
Csak erőtött eszembe, ez nagyon fontos volt, hogy még a, tényleg még a Megafon sztárja is egy pillanatra használta az agyát, az olyan ijesztő lehetett, egy pillanatra használta az agyát, és végig gondolta, hogy egy gyereknek, hogy egy ilyen tényleg egy intézetbe felnő, vagy egy meleg pár felneveli, hát úristen, hát, hogy a szeretet megléte, meg minden, és végig gondolta, és megírta azt a cikkét, ami erről szólt, és hát kész, tehát, hogy, hogy mintha ez így valami olyan tabut, nem is értem, hogy igazából milyen tabut sérten ez a dolog, hisz ugye, hát azért nem 1000-ben élünk, vagy 1100-ban, de hogy nem lehet, tehát mintha nem szabadna gondolkozni ezen, mert hogy egy csomó olyan dolog, valami nem, ez nem politikai kérdés, az, hogy egy gyerek hova kerül, vagy hogy hol tud felnőni, de egyszerűen nem lehet áttörni ezeket a falakat, és valaki megpróbálja, azt nagyon-nagyon meg, szóval azonnal egy baseball ütővel visszaküldik a helyére.
Igen. Ugye ennek a jogalkotásnak, meg hogy a kormány előállt ezzel a narratívával, amit már évek óta nagyon erősen nyom mindenféle csatornán, hogy a homoszexualitás látványa is veszélyes a gyermekekre. Ezzel ugye az igazán szélsőséges gyűlöletcsoportoknak azt az üzenetet közvetíti, hogy ők szabadon felszólalhatnak, ők hangosabbak lehetnek.
A felszólalás akár... még a legjobb meg.
Igen, és ugye ezzel nagyon komolyan veszélyeztetik az LMBTQ embereket.
Ez egyértelmű az orosz minta megjelenése. Ugye Oroszországban a skinheadek, vagy a motoros bandák, vagy csak az egyszerű ilyen Putyin hívek, azok csapatosan járnak a buziverésre, amikor is hát a halálig. Tehát, hogy ott azért oroszok egy kicsit nehezen állnak meg félúton, de a nyilvános megalázások, tehát ott van egy ilyen Putyin által, persze hallgatólagosan támogatott mozgalom, hogy itt nagyon rossz legyen másnak lenni ebben az országban. Már önmagában ennek az átvétele, meg szóhasználatának átvétele, meg egy jogszabályban rendezése már valami rettenes rossz érzést keltett bennem, szóval, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy a NATO és az Európai Unió tart minket attól vissza, hogy itt ezért kivégzések legyenek, meg börtönbe zárt Navalnyiok, meg titokzatos novicsokos mérgezések, tehát csak ez, és nem a maga az elhatározás, meg a szándék, mert ha tehetném, szívesen megtenném, azt gondolom, de hogy ez a, tényleg ez ott Oroszországban ott kibonta, ott látjuk, hogy mi a következménye, hogyha ugye végülis a vadnyugaton érünk.
Igen, szerencsére az Európai Unióban azért még vannak mechanizmusok, amik úgy látszik, hogy képesek hatni a kormányra, különösen akkor, amikor az Európai Unió bírósága tud ítéletet mondani, és remélhetőleg ez a közeljövőben meg is fog történni a propaganda törvénnyel kapcsolatban, ami ugye egy nagyon-nagyon jelentős per olyan szempontból, hogy kiemelkedő számú tagország csatlakozott a bizottság oldalán Magyarország ellen, 15.
Ja, vagy itt van egy ilyen mechanizmus, igen, ez fontos, erről talán mondjunk néhány szót, hogy mit jelent ez, hogy sok ország csatlakozott.
Igen, tehát, hogy ugye 2021-ben fogadták el ezt a jogszabályt, ami számos törvénybe beletette azt a szöveget, hogy a 18 éven aluliaknak nem szabad olyan tartalmakat bemutatni, amik a születési nemtől való eltérést, a nemváltoztatást és a homoszexualitást népszerűsítik, vagy megjelenítik. És ezzel kapcsolatban az Európai Unió Bizottság rögtön egy kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Magyarországgal szemben. Ez ugye ennek az eljárásnak az az alapja általában, hogy megmondják, hogy mik azok az Európai Uniós jogszabályok, amiket ez sért. Itt szó van kifejezetten rendeletekről, amik kereskedelemmel kapcsolatosak, de benne van az Európai Unió alapjogi chartája is, és kifejezetten odáig is elmentek, hogy az Európai Unió alapértékeit sérti ez a jogszabály. Az alapértékek között olyanok vannak, mint demokrácia, az emberi jogok tisztelete, tehát hogy és ez egy olyan dolog, amire még nem került sor, hogy ilyen szinten azt mondják, hogy valami teljesen szembe megy az alapértékekkel.
Ezt is meg tudtuk csinálni.
Igen, igen, és ráadásul ezt nem úgy csinálja a bizottság, hogy nincs támogatottsága más tagországoktól, hanem az Európai Parlament mellett még 15 ország azt mondta, sőt, olyan országok vannak ezek között, akik soha nem szálltak be ilyen ügyekbe, tehát hogy ők kifejezetten semlegesen próbáltak maradni.
Nem a Skandinávia és a Benelux államok. Ja.
Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jelentős ügy, ami most már az eljárás odáig eljutott, hogy a bíróság előtt van, és ott várjuk, hogy ítélet szülessen.
Tehát jól értem, nem az történt, hogy valaki jogorvoslatot keresett Magyarországon, majd nem kapott, és elvitte, vagy elküldte Strasbourgba, azért, hát ők onnan kintről így kiszúrták, igen, hogy itt nagy a baj.
Igen, igen. Aha. Ugye a Strasbourgi bíróság az az Európa Tanácsnak az intézménye, és itt a Luxemburgi bíróságról van szó, ami pedig az Európai Unió intézménye. Tehát ahhoz, hogy Strasbourgba eljusson egy ügy, ahhoz kell egy adott indítványozó, akit konkrét jogsértésért. Tehát például a megbírságolt könyvesboltok, hogyha az összes magyarországi jogorvoslati lehetőséget kimerítik, sikertelenül, akkor utána elmehetnek a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz.
Ám a luxemburgi az ebből a szempontból ugye más.
Az más, és gyakorlatilag ott hatékonyabban lehet fellépni ilyen rendszer szintű jogszabályi problémákkal szemben, mint a Strasbourgi Bíróságon, úgyhogy ezért is nagyon jó, hogy van ez az eljárás.
Ha jól értelmezem, vagy jól olvastam, és valószínűleg igen, Magyarországon valaki hamarabb létesített homoszexuális kapcsolatot azonos nemű társával, mint hogy olvashatna erről.
Igen.
Hiszem, de hogy ez, azért ez, lássuk, ez elég erős történet, hisz ugye ezek meg korhatárok vannak megszabva, hogy mikor lehet kapcsolatot létesíteni. Ezek nem változtak, tehát nem emelték fel őket arra a szintre, ahol viszont már tiltják az ezt, hát megint a népszerűsítés, ez egy olyan jogi fogalom, amit soha nem fognak tudni tisztázni. Tehát, hogyha valaki leír egy homoszexuális kapcsolatot, akár szerelmet, vagy akár együttlétet egy könyvben, miért népszerűsíteni azáltal? Hát egy autóbalesetet is leírhat a könyvében, azaz az autóbaleseteket népszerűsíti.
Igen, abszolút. Ez az egyik fő probléma ezzel a jogszabállyal, hogy olyan tág értelmezési kereteket biztosít, ami gyakorlatilag megnyitja az utat az önkénynek a jogalkalmazó számára. Tehát, hogy amíg nem értjük pontosan, hogy mit jelent a jog, addig azt mindig visszaélésszerűen is lehet alkalmazni.
Meg a jogalkotást is lehet visszaélésszerűen alkalmazni, éppen, mert nem is tudom, talán Magyar György mondta ezt, hogy ugye, amikor a jogalkotás maga jogszerűtlen, akkor az egy elég furcsa helyzet áll elő. Mennyire alkalmazzák ezeket, vagy mennyire használják furkósbotnak? Hisz itt tényleg nagyon tágak a lehetőségek. Ugye az egyik borzalmas következményéről tudunk, hogy az iskolákban nem jutnak be a civil szervezetek, nem csak ebben a témában, hanem semmilyen témában, hogy ott a pedagógus képzés hiányosságait kipótolják a saját szaktudásukkal, ez beláthatatlan következményekhez fog vezetni, de hogy az ilyen feljelentősdi mennyire indult be, hogy én láttam, hogy a Béla, nem tudom.
Hát ugye az iskolákkal kapcsolatban korábban nem véletlenül volt az a gyakorlat, hogy külsős szakértőket hívtak meg, nem minden tanár érzi magát alkalmasnak arra, hogy szexuális nevelésről, szexuális kultúráról beszéljen a diákjainak, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, hogy szakértői civil szervezeteket meg lehetett hívni.
De akár a drogokról, bármiről,
igen,
tehát még csak nem is lényeges, ugye a szexualitás.
És ebbe a kategóriába tartozik, ami ugye most nem lehetséges, de még ugye az lehetne, hogy az iskola dolgozói megtartják ezeket a foglalkozásokat, ami a gyakorlatban nem történik meg, mert hogy kapacitás hiány van rá.
Hát meg szakértelem hiány, ugye.
Másrészt pedig arra is vannak példák, ugye, hogy alapvetően az igazgató, az iskolai vezetés, a tankerület utasításokat ad arra, hogy ezt a témát teljes mértékben kerüljék a gyerekekkel, még akkor is, hogyha a gyerekek hozzák fel. Úgyhogy nagyon, nagyon problémás ez, és hosszú távú következményei lesznek, hogy nagyon sok diák van, aki ha otthon nem kap erről bármilyen tájékoztatást.
Mert ez a kormány álláspontja, nem? Csak a család hivatott arra, hogy eldöntse, hogy mit tud meg az a gyermek arról, hogy hát, hogy a gólya hozza a gyereket, vagy ugye, stb. Há, ami ugye a magyar családok megint csak az, hogy viszonylag a magyar társadalom ismeretében, hát akkor nagyon nagy bajban vannak azok a gyerekek, mert azok az ismeretek a szülők szintjén sincsenek meg.
Igen. Igen. És akkor az iskolában sem tud segítséget kérni, vagy
igen, mert ugye a szimpatikus rendőrelvtárs az beszél a drogokról, a drogról, és viszont erről senki. Ami egy érdekes helyzet, mert azt hiszem, hogy ez a, hát a viktoriánus kort idézi picit ugye a letakart zongora lábbal, hogy semmi a biszexualitás, az nem szivároghat bele a társadalomba, mert hát az asszot megront mindent, ami hát nem mondanám, hogy felvirágoztatta a viktoriánus kornak a szexuális felvilágosodásra gyakorolt hatását, inkább egy ilyen borzalmas, zárt, vérbajos prostitúcióra épülő rettenetes, sötét, füstös világot hoz elő.
Igen. Igen, ugye ezek a jogszabályok azt a nagyszerű kifejezést is elkezdték alkalmazni, hogy a szexualitásnak az öncélú megjelenítése, és olyan, amitől a 18 éven aluliakat óvni kell, és ugye ez is egy olyan definiálhatatlan fogalom, hogy ebben most mi fér bele, mert ugye korábban is létezett a jogszabályokban az, hogy a pornográfiát azt nem lehet a gyermekeknek bemutatni. Igen. Teljesen helyesen. A pornográfiának van is egy kialakult definíciója
a
jogban.
De ugyanilyen volt, amit ebbe belemostak a pedofilia, tehát ez a borzalmas, hogy ezeket a pornográfiát, igen, nyilván nem fog a ötödikeseknek pornófilmet vetíteni a civil szervezet, mint ahogy igen, nem szeretnénk, hogyha pedofilok dolgoznának az iskolában. Ezeket tök jogos igényeket összemosták azokkal, hogy igazából az a gyerek lehet, hogy minél később tudja meg, hogy a szex tulajdonképpen jó. Tehát, hogy addig ezt nehogy elhangozzék előtte, mert hát a kedve támad hozzá.
Igen, ugye az a nagyon csalfa ebben az egész narratívában, hogy azzal, hogy a gyermekvédelmet javítani kell, hogy a gyerekeket meg kell védeni különböző káros hatásoktól, az a társadalom minden rétegével rezonál. Ezt senki nem fogja elutasítani. És a kormány ebből az irányból közelítve egy sérülékeny kisebbséget tett meg ellenségé. És ahelyett, hogy olyan problémákra fókuszálna a gyermekvédelemben, és több pénzt beletenne, yeah, amik valóban segítenének a gyermekeknek.
Hát de nem jó mutatnak az óriás plakátokon, hát mindannyian tudjuk, hogy azért nem véletlen, hogy a magyar kormány nem azt mondta, hogy védjük meg a gyermekeinket a katolikus egyháztól, hanem ugye keresett magának olyat, ami kevésebb szavazatot, vagy több szavazatot hoz, és kevesebbet visz. Átlátható, primitív és nagyon furcsa hatalmi logika mellett, vagy mentén születnek ezek a döntések, ugye ez nem is kérdések, hanem tényleg a hosszú távú hatások számítanak, melyek, és most visszatérnék erre az általam lejt közvéleménykutatásra, melyek viszont úgy tűnik, hogy nem ér át az üzenet, tehát hogy minden átért, migráns minden, ez meg nem ér át. A magyar társadalom egyre toleránsabb.
Azért ez egy kicsit árnyaltabb, mert jó, ebben a közvéleménykutatásban is látszik, hogy a kérdésfeltevéstől nagyon sok minden függ. Tehát, hogyha úgy kérdeznek rá, hogy mit gondol arról, hogy a gyermekvédelmi törvényt szigorítani kell-e, és ugye itt arról a gyermekvédelminek nevezett törvényről van szó, ami ugye a véleménynyilvánítást, meg ezt a szexualitás megjelenítését, homoszexualitás megjelenítését korlátozza, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy persze, mert hogyha gyermekvédelemként jelenik meg ez a kérdés,
nyilván,
akkor ott olyan válaszokat is kapunk. Míg hogyha a kérdés feltevés az, hogy lehetnek-e jó szülők, és ugye egyre több ember ismer LMBTQ embereket, akkor viszont egy nagyon elfogadó választ fognak adni. Mm. Tehát a kormány üzenetei azért nyomot hagynak.
Hogy nem.
De a hosszú távú hatást még nem látjuk, és eddig biztatóak az eredmények olyan szempontból, hogy nem.
Igazából itt nem látjuk a nyugat-európai adatokat, hál' Istennek szerintem, mert szomorúak lennénk. De az például, hogy ugye az a radikális gondolom, aki azt mondja, hogy el kell venni a gyermekeket az azonos nemű pároktól. Tehát nem az, hogy nem lehet odaadni nekik, hanem ha van is el kell venni, az mondjuk 11%. Ami persze rettenetesen sok. De hogy ahhoz képest, hogy amikor utoljára nézegettem ezt a 90-es évek végén, hogy konkrétan a válaszai alapján ki az, akiről elmondható, hogy effektíve náci Magyarországon, az olyan 23 valahány, 24. Ehhez képest ez a 11%, azt mondom, hogy hal, jó, ez jó.
Igen.
Kiderült, hogy igen, tehát hogy oszlanak el ezek az emberek? Tehát, hogy igaz-e az a bennünk élő, ezek a belbudai liberális értelmiségekben élő képek, hogy ahogy megyünk a végek felé, hát egyre rosszabb a helyzet?
A végek felé az a...
Mindenfele. A külvárosok, az ország szélei, az egyre kisebb települések, az egyre képzetlenebb emberek.
Igen, hát ez a trend, ez továbbra is áll, tehát hogy a fővárosban egészen más attitűdök uralkodnak a különböző szexuális és nemi kisebbségekkel szemben, mint a kis falvakban. Főleg azért, mert ott ugye még nagyobb a kormány média dominanciája, még nagyobb a függősége az embereknek a közmunka révén, és úgyhogy ez teljesen...
Igen, csak ez egy nagyon érdekes kérdés mindig, hogy tehát ez persze úgy fogja értelmezni a kormány propaganda, hogy ezekben a kis falvakban megmaradt még ez az ősi tiszta erkölcs is a tőzébe, miközben a valóságban én azt tapasztalom általában, hogy sokkal álszentemnek kell lenni, mert figyelik egymást az emberek, és mindenki ismer mindenkit, és látja, hogy ott vagy a templomban. Uh-huh. Szóval, hogy ez nem egy valódi erkölcsi tartalék, vagy egy morális tartalék, vagy egyfajta olyan, mert hogy én elképzelem azt az embert, aki tényleg azt gondolja, hogy a házasság az egy olyan szentség, amit bizony egyszer tesz meg az ember, örökre elköteleződik, kötelességekkel jár, stb. És ezt én azt mondja, el tudom fogadni valakiről ezt a dolgot, de a valóság azért nem egészen ez szerintem. Tehát nem létezik az a társadalom, akinek ezeket a törvényeket írják a valóságban.
Hát remélem, és ezek az adatok is arra... azt jelzik, hogy valóban itt nem egészen az a társadalom van, mint amiről beszél a kormány. Arra is vannak adatok, hogy például a hány magyar ember vallja magát vallásosnak, és az is teljesen szembe megy azzal, tehát sokkal kisebb arányú az, aki igazi hívőnek tekinti magát, mint amit mondjuk sugall a kormánynak ez a nagyon keresztény ideológiája.
Ezt már szóba is hoztuk, hogy viszont ez a fajta keresztény, politikai kereszténység, amit tapasztalunk, hogy ez tényleg az amerikai pampákról jött, a neoprotestáns itt szónokok világából, és hogy nagyon érdekes, hogy például olyan új elemeket vett fel a repertoárba, mint a fogamzásnál kezdődő élet, ugye, amire mindenhol erről nincs szó tudni, a Bibliában konkrétan a születéssel kezdődik ugye az élet, de ők ezt egy kicsit előbbre hozták, ugye nekik a homoszexualitás elleni nagyon kemény propaganda, ami a másik, és minden ezzel kapcsolatos történet nekik, ugye ez a két nünükéjük van, és nagyon érdekes, hogy ez került át ide, és aztán ez furcsa módon egy kanyarral, aztán megkapta a történelmi egyházak támogatását tulajdonképpen, holott ott azért másképp van egy picit az Egyesült Államokban ez a dolog. Az Amnesty-nek milyen konkrét dolgai vannak ezzel kapcsolatban? Hisz ugye pont azt néztem, hogy a háttértársaságra rendelte, a Medián csinálta, az Amnesty hol kapcsolódik bele ebbe az egészbe, mint szervezet?
Mi csináltunk tavaly egy kutatást a propaganda törvény hatásairól. Ez kifejezetten a médiára, a reklámiparra és könyvkereskedésekre fókuszált. Mi itt igazából arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen az a dermesztő hatás, amit ezekben az iparágakban kifejt ez a törvény. Mert ugye, amikor 2023 elején elkezdtük megtervezni és megcsinálni ezt a kutatást, akkor még azt tapasztaltuk, hogy nincsenek eljárások. Tehát gyakorlatilag az után kezdték el bírságolni a könyvesboltokat, és mi ugye elsősorban azt akartuk megmutatni, hogy nagyon nem látszik, hogy hogy hat ez a jogszabály, de valójában azért, mert az öncenzúrázás nagyon erősen jelen van.
Hogyne, a láthatatlan hatás. Milyen művek nem születnek meg?
Milyen műsorokat nem adnak le a tévében, milyen reklámokat nem készítenek el, és amit ugye egyértelműen lehetett látni, amikor azokkal az emberekkel beszéltem, akiknek a munkája az, hogy valahogy alkalmazkodjanak ehhez a jogszabályhoz, hogy hatalmas a zavar, nagyon sokan félnek, tehát hogy név nélkül akartak nyilatkozni kifejezetten azért, mert akkor már volt bírságolási ügy, és mint könyvkereskedő ő tartott attól, hogyha a neve megjelenik egy amnestis kutatásban, akkor majd nála is ellenőrzések lesznek. Úgyhogy hogy egy ilyen nagyon félelem és önkorlátozó effektus.
Ismeret hiány, ugye ez volt a borzalmas ismeret hiány, és az ebből kialakuló félelem. Hát, hogy...
Igen, ez jelent meg egyrészt, ugye aztán a különböző könyvesbolt bírságolási ügyek is megjelentek, úgyhogy ezeket is valamennyire fel tudta dolgozni a kutatás így menet közben. Uh-huh. És ugye, hogyha ugye a hatásokat így csoportosítjuk, hogy vannak az eljárások a bírságokkal, van ez az öncenzúrázás, hogy mi az a tartalom, ami nem jön létre, vagy nem kerül ki, és van egy olyan hatásmechanizmus, ami ugye arról szól, hogy lesz a társadalomban egyre elfogadottabb, vagy következmények nélküli, az, hogyha politikusok, különböző újságokban publicisztikák, vagy közéleti szereplők homofób és transzfób kijelentéseket tesznek, hogyan válik ez egy ilyen általános részévé a magyar közbeszédnek. Például erre kitűnő példa volt a Labrisz Leszbikus Egyesülettel szembeni olyan megnyilvánulás, hogy őket mind pedofil szervezet kell megítélni.
És elvesztették a pert.
És igen.
Az a legdurvább ebben.
Igen. Tehát, hogy eljutottunk idáig, hogy ezt gyakorlatilag még az Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy nekik tűrni kell, mint egy ilyen közéleti kérdésben megnyilvánuló szervezet, hogy ilyen
esetükben nincs hitelrontás akkor ezek szerint.
Igen, igen. Tehát ez egy jó hírnév sérelme miatt indult, ugye, ja, az eljárás.
Igen, vagy jó hírnév.
És nem. Tehát, hogy már ennyire máshol van a mérce. És ez ennek a törvénynek a hatása, illetve az is, ami ugye a szivárványos paddal történt, hogy...
Igen, az, amik egy kicsit Benny Hill zenéjét hallottam az alatt.
Igen, de hogy egy nem arról volt szó, hogy a kerület összes padja szivárványos lett, tehát hogy nincs hova leülnie a Fradi szurkolónak, hanem hogy egyszerűen egy szivárványos pad látványát nem bírják elviselni egyesek, és az, hogy ők ezt megrongálják, ezt nem lehet megakadályozni. Tehát, igen, hogy el kellett távolítani ezt a padot.
Jó, de azért azt kijelenteni, hogy jó napot kívánok, Magyarországon élünk, ez itt a fővárosunk, és itt nem lehet egy szivárványos pad, sajnos nem tudunk tenni semmit, az nagyon kínos ám. Tehát, abszolút, hogy is azért vannak városok, ahol meg lehet. Vajon miért? Egyébként nyilván nem most jelent meg a homofóbia, amikor ráerősítettek az Orbánék, hanem ez így létezett is, de hogy ugye normális esetben a természetes folyamat, ez a fajta befogadó, ez a nyíltságnak a növekedése. Magyarországon ez mindig is valahogy erősebb volt, vagy nem is tudom, hogy jobb alapokból indultak ők, amikor elkezdtek erre rádolgozni? Mert ez például ez annyira elképesztő ez a pad, hogy valóban, tehát egyszerűen nem is tudom, rosszul lettek volna, ha ott marad az a pad, vagy korán fiatalon meghalnak, vagy hát nem ezt, nem tudom, szóval milyen következmények járt volna, de tényleg ilyen zsigeri reakciókat érzünk erre, hogy már pedig itt nem.
Igen.
ami ugye mi lenne egy normális országban, mondjuk az Egyesült Államokban, oda megy a nemzeti gárda, körbeveszi, és aki közel jön, az megütik egy ilyen dudoros tárgyal. Tehát, és akkor és már pedig ez itt lesz, és már pedig a fekete bőrű kisfiú be fog menni az iskolába. Szóval ezt csak így lehet elintézni erővel, mert nyilván ők fél-ázsiaiak, és csak az erőből értenek.
Hát igen, ugye ezek kapcsolatban, hogy most erőszakkal kell fellépni, azért
az erőszak alatt
vannak fenntartásai.
Jó, nyilván, most egy kicsit, hogy is mondjam, sarkítottam, de erőszak alatt értem azt, hogy igen, itt van ez a szivárványos pad, és most 24 órában itt fog állni négy rendőr a négy sarkán, amíg ezek le nem nyugszanak, és el nem fogadják, hogy itt van. És igen. Ha két évig kell ott állni, akkor két évig állítok ott négy rendőrt.
Igen.
Mert az nem lehet, hogy a hülyék győzzenek.
Igen, abszolút. Ez így tényleg egy nagyon számomra értelmezhetetlen helyzet volt, hogy nekünk, akik ugye újra és újra próbáltuk visszafesteni a padot, kellett biztonsági őrt szervezni ahhoz, hogy ezt háborítatlanul meg tudjuk csinálni, miközben ugye teljesen jogszerűen jártunk el a kerület támogatásával. A pad fölött a sarkon volt egy térfigyelő kamera, és ennek ellenére, mikor ugye többszörösen is megrongálták, és utána kifejezetten alá is írták az aszfaltra, hogy stop LMBTQ, ami még nyilvánvalóbbá tette, hogy ez gyakorlatilag egy garázda alakzatú gyűlöletbűncselekmény.
Igen, ez nagyon jó, amikor kiállítják róla a saját papírjukat, mert az a rendőrség szempontjából könnyítés.
Igen, sőt, az első körben ugye még alá is írták, hogy ők a Aryan Greens csoport, ja, tehát, ja, hogy a nyomozóknak is
nagyon
segítettek,
helyesen, bele kell állni,
de hogy az eljárás azóta se jutott semmire azzal kapcsolatban, hogy ezeket az embereket felelősségre vonják. Úgyhogy...
Mármint, hogy beazonosították őket?
Nem tudok róla.
Ja, hogy
nem,
ja.
Nem tudok ja. róla, de feltételezem, hogy manapság ez nem jelentene különösebb problémát a rendőrségnek.
Lehetségesnek tartom, de hogy a kérdés inkább az, hogy pont a Helsinki-s barátaimmal beszéltem erről, de akár a taszosokkal beszéltem volna, vagy a Transparency-vel, hát vagy az Amnesty-vel is, hogy hát de miért nem jut eszébe nagyobb számban alkalmazni börtönviselt, kigyúrt embereket ezeknek a szervezeteknek? Hát aztán ők tudnánk, mi az a jogvédelem, tehát első kézből, és hát mennyivel egyenlőbb felek állnának akkor szembe egy ilyen padnál. Irónia volt, tehát még mielőtt aki felkapja a telefont, irónia, de hogy valóban, hát igen. Tehát az nem csoda. Általában az történik, hogy szimpatikus bölcsész lányok mennek oda, és ott meg kopasz kigyúrt fiúk vannak, és hát ezzel ugye eldől általában a fizikai része a dolognak.
Igen.
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 Mély szomorúságot látok Mihály Eszter szemében, akinek a nevét talán nem mondtam el elégszer, de ő az Amnesty International LMBTQ-i jogokkal foglalkozó kutatója. Egyedüli? Tehát az Amnesty-ben egyedül ön foglalkozik ezzel a témával, vagy egy kis alosztálya azért?
Hát az Amnesty-ben gyakorlatilag mindenki foglalkozik én ezzel
tudom.
A témával, de mint kutató én vagyok egyedül. Tehát, hogy nyilván az aktivizmussal foglalkozók nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával, különösen most, hogy a Pride felvonulás következik a szombaton. Több
az most 22-én lesz?
Igen.
De jó, pont aznap van koncertünk. Gyertek át utána, a Pride után, jó, Hunniában leszünk. Olyan 10-től kb. Igen.
És ugye több programot szerveztünk ezzel kapcsolatban, kulturális, közösségi, mindenféle piknikezéstől kezdve filmvetítésen át. Tehát, hogy egyrészt ez, másrészt ugye volt egy nagyon sikeres népszavazási kampányunk pár évvel ezelőtt, akkor én még nem dolgoztam az Amnesty-nél.
De az hogy... valóban, tehát nyilván nehéz, nagyon furcsa volt, mert a kormánynak az elég jól sikerült kommunikálni azt a népszavazást, de hogy az nagyon-nagyon nagy számban megjelent. Az egy tiltakozó, egy protest népszavazás
igen.
volt, amikor már pedig nem volt a felkérés, és működött. Az engem is meglepett a számok
igen.
miatt.
Igen, az egy lehetetlen küldetésnek tűnt akkor, és azt mutatja, hogy nem szabad kisítőnek lenni, és el lehet érni ilyen dolgokat, és most is van egy kampányunk, nem olyan nagyszabású, mint a népszavazási volt, vagy hát nem olyan konkrét eredményre törekszik, az a neve, hogy tegyél hozzá. Ez gyakorlatilag egy nyilatkozat aláírásából állna, amivel kinyilváníthatjuk, hogy nem akarunk olyan országban élni, ahol a jogszabályokat valakik ellen, és nem mindannyiunkért hozzák. Úgyhogy a tegyelhozzá.hu oldalon el lehet ezt olvasni, és aki egyetért ezzel, az kimutathatja, hogy egy ilyen közösséghez tartozik, és szerintem, hogyha ezt minél többen látjuk, az is egy nagyon pozitív érzés tud kiváltani
biztos,
az emberekben.
Biztos, csak én egy kicsit folytatnám az ironikus mondalmat, és hát jó. Persze, ha nem akarunk egy olyan országban élni, akkor el kéne mennünk, mert ez ilyen lesz. Tehát, hogy azért lássuk be, hogy ez a negyedik ország azért megmutatta már, hogy ő igazán elkészülni sose fog, ő érte kompország akarunk lenni. Tehát már végtelenül ott vagyunk a nyugati parton, tök jó kikötöttünk, és elkezdik tolni a sajkát be az orosz semmibe, hogy ez ilyen, nekünk ilyen kényszer, és hogy a progresszívek igenis menjenek csak el, az jót tesz nekik mindenkinek. Tehát ennek az országnak is, mert nincsenek itt ezek a felforgató mindenféle amnestisek, meg annak is, ahova mennek, mert ott meg tudják becsülni őket, és értelmes munkát végeznek értékeltő fizetésért. Tehát ez szerintem egy jó, tehát csak hogy mondom, de ez nem erről szól. Tegyél hozzá a kampány.
Igen.
Az, hogy nem akarok egy olyan országban élni, de mégis maradok?
Nem az, hogy mégis maradok, hanem hogy tudatosítom magamban, hogy hozzá tudok tenni ahhoz, hogy ez az ország ne legyen olyan, amilyen most.
Igen, ezzel kapcsolatban igen, tehát kicsit komorabban látom a helyzetet, és én azt gondolom, hogy örüljünk ezeknek a békés fasiszta időszakoknak, mert ezt majd ilyen intenzívebb népírtások fogják felváltani, és aztán megint békés fasiszta időszakok következnek, és hogy más nem lesz ebben az országban, de ne legyen igazam, tehát el tudom képzelni, hogy 200-300 év múlva akár ugye bármi pozitívum is megtörténhet. A szombati, nyilván nem ide vág, de hogy a szombati felvonuláson kívül mik előzik meg, vagy mik követik, vagy mik lesznek még, amik ilyen és hogy mit lehet arra válaszolni, amikor azt mondja nekem, akár jó szándékú ismerősöm egyébként, aki nem definiálja magát a szélső jobbra, és talán nem is gondolja magáról az, de hogy miért kell provokálni az embereket ezzel a Pride-dal? Hát tényleg, mi szükség van erre? Hát persze, elfogadom a melegeket, hát nincs velük semmi baj, de miért kell így az arcunkba vágni ezt a ugye, és akkor innen jön a nem tudom milyen bőrtanga, aranyszínű bőrtangás probléma, hogy ez mondom, ez felmerül olyan emberekben, akik nem teljesen hülyék talán, és nem is kifejezett vad homofóbok.
Igen, hát az ő esetükben, akik provokációnak értelmezik, szerintem ott egyrészt azt kell tisztázni, hogy a média mennyire torz képet mutat ezekről az eseményekről, tehát hogy egyrészt javasolnám nekik, hogy személyesen is tapasztalják meg, hogy milyen egy ilyen felvonulás. Másrészt ugye én nagyon fontosnak tartom tudatosítani az emberekben, hogy mi mindenről szól. Ugye most már itt egy jó ideje beszélünk arról, hogy mennyi minden rossz van, milyen sok diszkrimináció éri a szexuális és nemi kisebbségeket, és ez egy alapvető ok arra, hogy miért van szükség a Pride-ra. Tehát a Pride felvonulás az egy nagyon sok rétegű esemény. Egyrészt egy demonstráció a jogegyenlőségért, és egyre inkább nem csak a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért kiálló demonstráció, hanem alapvetően nagyon sokan azért is kijönnek, mert a kormány politikájával általában nem értenek egyet.
Vagy csak jól akarják érezni magukat.
Vagy csak jól akarják.
Mert az egyre növekvő réteg, és ez nagyon fontos, mert ha ez a réteg egyre tényleg növekszik, akkor az a legjobb dolog, amit tehetünk, mert ott nagyon vidám, boldog emberek fognak vonulni, és jól érzik magukat. Nem akarnak semmit a kormánytól, meg semmitől.
Igen. Tehát, hogy ugye a demonstráció az ünneplés, a kifejezése annak, hogy milyen színes és sokfélű az LMBTQ emberek által létrehozott kultúra, művészet, zene, és van egy megemlékezés része is. Ugye az egész Pride felvonulás hagyománya az visszavezethető a Stonewall-i lázadásokra, amiről szerintem nagyon kevesen tudnak, és ugye, hogy valójában mi történt ott. És szerintem ez egy nagyon inspiráló történelmi esemény volt. Itt gyakorlatilag az történt, hogy van New Yorkban a mai napig működő Stonewall nevű melegbár. Akkoriban ez úgy működött, hogy a maffia tulajdona volt, és ők rendszeresen lefizették a rendőröket, hogy gyakorlatilag mint egy zárt klub működhessen, tehát hogy még az ablakok is be voltak deszkázva, és ha valaki be akart menni, akkor kinéztek a kis kémlelőn, hogy beengedhetik-e. De a rendőrség ennek ellenére rendszeresen tartott razziákat, mert akkor büntették. Amerikában a homoszexualitást ez 1969-ben volt.
Ijesztő egyébként, nem ha belegondolunk, hogy mennyi minden történt 69 előtt, és közben még büntethető volt a homoszexualitás.
Igen, és Magyarországon már korábban megszüntették a büntethetőségét.
Nem csoda.
Nem sokkal. Amúgy egy eléggé fájdalmas érvelés mentén, mert ugye az volt akkor az oka annak, hogy ne büntessék a konszenzuális kapcsolatot azonos nemű emberek között, hogy ez betegségnek gondolták. És hát, hogyha betegség, akkor azért mégse kéne büntetni. Amerikában 69-ben még egyszerre feltételezték, hogy ez betegség, és büntették is. És szóval egy ilyen razziára került sor, ami általában úgy nézett ki, hogy oda mentek a rendőrök, kis busszal berontottak a bárba, akin olyan ruha volt, vagy éppen megfogtam más kezét, táncolt valakivel, összeszedték, berakták a furgonba, elvitték. És itt is ez kezdődött el, de ahogy hozták ki a letartóztatott embereket a helyről, a Greenwich Village-ben van ez a hely, az utcán tartózkodók egyszer csak elkezdték dobálni a rendőröket. Először apró pénzzel, ami ugye arra utalt, hogy ők le vannak fizetve, majd utána minden mással is, és ez odáig fajult, hogy a rendőrök visszaszorultak magába a meleg bárba, és akkor a
tömeg... És kezdetét ölt egy csodálatos barátság.
és akkor a tömeg pedig megrohamozta ezt az épületet. Ugye 69-ban vietnámi háború elleni tiltakozások, polgárjogi mozgalmak, nőjogi mozgalmak, tehát hogy forrong az egész város, és van egy külön ilyen készenléti rendőri alakulat, ami aztán megjelent, és nyilván szétverte ezt a tüntetést.
De hangsúlyozzuk, ezek nem melegek voltak, ezek a helyi lakosok voltak, akik azt mondták, hogy nem, tehát ezt nem akarják látni.
A helyi lakosok és transz emberek, színesbőrű, fekete transzaktivisták, tehát hogy nagyon széles spektrumon nagyon sokan hirtelen együtt léptek fel az elnyomással szemben, és aztán másnap folytatódott a dolog, mivel akkor azt mondták az emberek, hogy mi nem leszünk bezárva, mi nem fogunk bujkálni, mi kint leszünk az utcán. És ez egy ilyen többnapos lázadásnak szokták hívni.
Demonstráció volt ez valójában, gyakorlatilag ugye ennek az előzménye, csak azért nézzük, az órára már egy percünk maradt, hogy mihájásztére beszélgessünk.
Szóval, hogy arra akarom kivezetni ezt az egészet, hogy ott a közösség megtapasztalta, hogy milyen, hogyha ők kiállnak a jogaikért, és az utcán nyíltan felvállalhatják saját magukat, és erről szól a Pride is, és ezért kell az utcán lenni, és ezért kell szembe menni azzal, hogy ez bárkinak a polgár pukkasztásáról szólna, mert ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy a nyilvános terekben jogunk van létezni.
Igen, azt azt szoktam mondani általában a hallgatóknak, hogy ha gyerekvéletlenül belekeveredne a Szent Patrik napi felvonulásban, nem lesz belőle ír. Tehát, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy írré változik, és hogy ez pont ugyanannyi esély van a Pride-on is. Én nagyon szépen köszönöm Mihály Eszternek,
nagyon hogy szívesen.
Rendelkezésünkre állt. Keressék, megmondom, az Amnesty oldalán, vagy a háttértársaság oldalán megtalálják ezt részletesen, ezeket a számokat, meg mindenféle dolgokat. És akkor lehet molyolgatni, én meg elköszönök. Ennyike.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.